A jelen előadás nagy csütörtök estéjére készül. Az utolsó vacsora estéjére, amikor Júdás elindult végzetes útjára. Ez tehát nem egy kifejezetten gazdasági pénzügyi témáról szóló előadás, bár azért érinteni fog pénzügyeket, 30 ezüstpénzt. Érdekes módon ez volt a címe Márai Sándor megjelent könyvének. 30 ezüstpénz. Aki Márait olvassa, nagy csodálkozással hallgatja a könyvének fülszövegét. A következőt mondja benne Márai. Az ember szeretni megnyerni perét a mulandóságban. Szó szerint idézem most a fülszöveget. A többiek csak test voltak, és nem maradtak meg az időben, hol vannak kevesebbek, mint a futó homokszem a sivatagban. Ettől félnek az emberek. Az egyik családot akar, hogy megmaradjon az időben, a másik épít valamit, egy nagy épületet, vagy gondolatrendszer, vagy versort, ércnél maradandóbbat, és így reméli azt a másik valóságosabb megmaradást. Aztán van, akinek nincs családja, se képessége, hogy alkotással harcoljon az idő ellen. Mégis meg akar maradni, mert ilyen az ember, ezért elkövet egy tettet, és remél, hogy a tedben él tovább. De ez csak keveseknek sikerül, és ha szörny tettet követel, mert az emberek nem válogatnak, amikor félnek a teljes megsemmisüléstől, tehát az időtől, néha szörny szavakkal kiáltják bele emléküket az időbe, akkor is többet akar, mint 30 ezüstpénzt. Alkotni akar valami szörnyűt, ami megmarad, őt jelenti az időben. Hát ez sikerült egy embernek, aki egy napon eljött Kairótból, és belenőtt az időbe az iskarióti Júdásnak. A könyv nem csupaszodik le csupán erre az iskarióti Júdás árulásának a motivumára, mert megelevenedik a könyvben a teljes bibliai környezet. Júda, Kafarnaum élőbbé, emberivé válnak a szereplők, a hétköznapi jelenetek, hogyan lehetett akkor minden, hogyan ismerte fel Jézus emberi művoltát, és ugyanakkor a benne levő messiást, hogy ismerték fel a kívülállók. Az asszonyok szerepe is nagyon érdekes. A Jézust hallgató, ebédet főző, a csak asszonyokra jellemző, intuitív magatartással felruházott asszonyokat, a bűnös, olykor, vagy legalábbis korábban bűnös, mindenkori nők szerepét, a tájat, a zsidóságot bemutatta Márai. Mind nagyon szépen bele vannak szőve a szövegbe. Az ember, amikor olvassa ezt a könyvet, szinte látni véli a képet maga előtt. Korán foglalkoztatta Márait ez a téma. Csak 40 év múlva jelent meg a könyv 1983-ban, de egyes részeit már 1947-ben leírta. Erősen támaszkodott Jézus élete című munkára, amit Ernst Renan írt. Az egy időben indexre volt téve, de hát azóta már elég sokan olvasták, és sokan mondják, hogy elég alapos képet ad az akkori időről. A 30 ezüst című műben, ahogy Márai beszél Júdásról, Jézusról, az apostolokról, hát bizony ő is eléggé mítosztalanít, de ez nem azt jelenti, hogy Márai nem vallási lelkülettel nyúlt a témához. Érdekes dolog, 75-ben egy vallomásában azt mondja, hogy szinte szégyelli, de szüksége van a vallásra. Sokan gondolhatják, hogy ugyan mit szégyen rajta, de hát ugye egy ilyen magas intellektusú embernek a vallásossága átalakult, formálódott, és 83-ra már messze volt az intézményes vallások által képviselt istenképektől. Számos más világértelmezéssel is megismerkedett keleti vallásokkal. Egy személyesen formált istenhit volt az ő világnézete keresztény alapelemekkel. Elmélkedett róla, hogy mi a bűn. Sajátos bűn értelmezése volt. Úgy gondolta Márai, hogy az a valódi bűn, ha az ember nem tevékeny, nem segítőkész, nem művel szinte technikai csodákat, nem teremt új dolgokat embertársai életének javítása érdekében. Tehát ő az igazi bűnnek a jóra való restséget tartotta, ez a legnagyobb bűn. A bűn, mondja, amikor az ember elfordul Istentől. Bűn, amikor az ember megsiketül a hang iránt, amely az Istenit közvetíti és követeli. Ez az igazi bűn, melynek feloldozásához nem elég a történelem és a bűnbánat. Mikor egy ember elfordul Istentől, csak a megváltás segíthet rajta, ő Jézus, ezt a hitvallást és megváltást hozza. Így írt. Nagyon sokat foglalkoztatta Márait az árulások miértje. Miért lesz áruló, aki felesküdött valamire? Miért ölték meg a történelem során oly sokszor a szeretetet hirdet őket. Nem azért érdekelte őt elsősorban, hogy mit követel egy áruló, hanem hogy miért követte el. Bizony az a kor, amelyben a nagy magyar író élt, tele volt árulásokkal és szörnyűségekkel, amit gyakran vallásra, származásra hivatkozva követtek el a fajelmélet hívei. Nem kell sokat beszélnünk a nácizmus rémtetteiről, de legyünk őszinték, azért a kommunizmus rémtettei se voltak sokkal alább maradóak, hiszen az áldozatok száma ott talán még nagyobb. Mindesetre ő ezeket utóbbiakat nem tudva a fajelmélet kártékonyságáról, például a Radnóti halála kapcsán írt döbbent sorokat, barmok, gyilkos barmok emberek, írta 1946-ban. Erről, hogy ezt a csodálatos költőt megölték, mármint Radnótit. Márai nagy bajnak tartotta a nacionalizmus jelentkezését, különösen ebben a fasiszta formájában. Úgy vélte, hogy elnyomja a nacionalizmus az emberbe a bűntudatot, mert a jézusi tanítás szerinte, és ez így van, igyekezett a lelkekben elmélyíteni, de az egymást nem ismerő emberekben egy fiktív csoportidentitás alakulhat ki, ami nem érezhet egységesen bűntudatot, mondja ő. És azt állította, hogy a nacionalizmus erősebb, mint a liberalizmus és a kommunizmus. Ezzel megelőzte Toynbee-t, aki hasonlókat mondott már 20 év múlva. Márait érdekelte a 45 utáni kommunistákhoz csatlakozók motivációja is. Úgy gondolta, hogy ezek az emberek őszintén hitték, hogy a baloldali eszmék jelentik a megoldást az ország problémáira, a nemzet iránti szeretetből álltak az új hatalom mellé, léptek be a pártba, s váltak az ő szavai szerint megtévesztett árulókká. Igen, ugye mi is belegondolunk, hogy hány szimpatikus ember, lásd Veres Péter is bedőlt kezdetben, és hát nagyon sokan mások is együtt működtek a kommunista vezetéssel. De azért, ami az átállást illeti, azért én szeretném hozzátenni, hogy kis ország vagyunk, egy söpredékünk van, a kis nyilasok gyors átvedlése kommunistává, hát nem a haza iránti szeretetből volt azért. No mindegy, abban igaza van a könyvében Márainak, hogy a Júdással tárgyaló főpap a nemzetet és a vallást ugyanannak tekintette. A jézusi tanításban egy veszélyt lát azzal a zsidó elkülönüléssel szemben, amelyben magát a kiválasztott népnek tekintő nép csak a maga számára vélte az Isten pártfogását, hogy így mondjam. Júdás érzékeli, hogy Jézus új vallást alapít, könyv szerint, amely nem a kizárólagosság elvén áll, és mindenkit befogad, ami szembeáll a zsidó vezetés szemléletével, és ettől félti Jézust, vissza akarja fogni, de hát nem számolt az annyira radikális véggel, mint ami bekövetkezett. Így feladta a főpapoknál tettért, 30 ezüstöt adtak neki. És itt vagyunk a emlegetett pénzügyeknél. Mi is volt ez a 30 ezüst? A héber kultúrában a 30 ezüst nem volt sok pénz. Valójában ez volt az az ár, amelyet egy rabszolga urának fizettek, ha valamelyik rabszolgáját egy ökör mondjuk felöklelte. A rabszolga halálát 30 ezüsttel kárpótolták? Hát nem nagy összeg. A Bibliában több hely van, két másikat is tudunk mondani, amely konkrétan megemlítik a 30 ezüst összegét. Az újszövetségi történetet megelőzően az Ószövetségben Zakariás életének egy különös epizódját írja le a Szentírás. Isten Zakariás prófétát pásztorként bízta meg, és gondoskodott így módon a vágásra ítélt nyájról. Zakariás könyvének egy részlete. Isten ezt használja fel, hogy bemutassa Izrael ellen kimondott prófitai ítéletet. Krisztus keresztre feszítése miatt, ami majd be fog következik, és egyben megjósolja Izrael bukását, ami meg Krisztus után 70-ben következik be. A nemzet ezt követő szétszóródását. Ebben számos elem utal arra, hogy Jézusról szól a prófécia. Először is Zakariás azt mondja, hogy megszabadult a három pásztortól, a halálra ítélt nyájból. A három pásztor valószínűleg a Jézus korabeli három vallási hivatalra utal, amelyet sokszor olvasunk a Bibliában, a véneket, az írástudókat és főpapokat. Másodszor Zakariás eltörte két pásztori botját, az egyiket kegyelemnek hívják, az engedetlen nép általi mózesi szövetség megszegése miatt, az Isten kegyének félretételét jelképezi. A másik az uniót a rómaiak által a nemzet szétszúrását jelképezte. De volt még egy másik proféta utalás, ami az Új Szövetségbe ismét felmerült. Zakariás ugyanis 30 ezüstpénzt kapott pásztori munkája után, oda ment azokhoz, akiknek dolgozott, és arra kérte, hogy fizessék meg neki, amit szerintük ér. 30 ezüstpénzt adtak neki, amit gúnyosan szép árnak nevezett, szép ár, mert olyan kis összeg volt, egy rabszolga véletlen haláláért fizetett összeg. Isten viszonozta a sértést, és azt mondta Zakariásnak, dobd a fazekasnak. Zakariás pedig bedobta a pénzt az úr házába, hogy a fazekasnak adja. Ugyanis a zsidó vezetők a fazekasokat olyan rétegnek tartották, aki ott volt a templom körül, és ilyen olcsó edényeket készítettek, tehát a pénz visszadobása azt jelentette, hogy Isten nem fogadja el a tisztességtelen bért. Így szól a idézetek, a Károlyi Bibliából olvasom ezt, és mondám nékik, ha jónak tetszik néktek, adjátok meg az én béremet, ha pedig nem hagyjátok abba, és 30 ezüst pénzt fizettek béremül. A profécia döbbenetes pontosággal teljesül be majd Judás történetében. Judás is megbánta tettét, és a 30 ezüstöt bedobta a templomba. Majd a főpapok ebből az összegből vették meg a fazekas mezejét a jövevények számára, temetőnek. Az idézet így szólt, mondd az úr nékem, vezd a fazekas elé, nagy ára, melyre becsültek engem, vevém ezért a 30 ezüst pénzt, és vetém az úrnak házába a fazekas elé. Ennyire taksálták Jézus életét egy rabszolgájéval azonos értékűnek. Könyvről, amelyet lehet olvasni, ha valaki meg tudja szerezni, azt tudom mondani, hogy nagyon sok szép értékelés jelent meg. Kommenteket fűztek a könyv reklámjaihoz az interneten, és sokan mondták, hogy olyan kérdéseket boncolgat a műben, amit itt Budapesten kezdett el, de az emigrációjában fejezett be, hogy vajon mi vezethetett ahhoz, hogy ennyi hívet szerezzen magának Krisztus? Mi szükség volt egy új világ teremtésére? Visszanyúlt egészen a Római Birodalomig, az akkori helyzetig és a természetesen más vallások tanaihoz is. Emberi sekélyesség és gyarlóság bemutatásán keresztül jutunk el az új világ áhításáig, ezt írta az egyik hozzászóló. Egy másik így írt. Azokat a galileai napokat, amelyek új világra nyitottak kaput az emberiség a keresztény részének, sokan megénekelték már, elsősorban a négy evangéliumban, majd sokan mások versekben, drámákban, regényekben, musicalben. Kulcsszereplő lévén mindent megjelenik Júdás alakja az árulójé, aki tettével közvetlen okozója lett a kereszthalálnak. Mindenhol próbálnak a tetre magyarázatot adni, de igazából megnyugtató indokot senki sem talál. Márait is izgatja. Az okok, a lélek motivumai, a cselekvésig, a júdási csókig vezető út. Erről ezt írt a szépirodalmi költösben öntöztetve egy igen élvezetes nyelvű esszéjében. Távolról indítja a történetet a zsidók hiedelmeitől, a pillanatnyi politika, hatalmi és gazdasági helyzet elemzésétől jut el váratlanul az élet férfi korban, és ismeretlenek tömegéből üstökös-szerűen kiemelkedő Jézus alakjáig. A történetet nem beszéli agyon, azt mindenki, aki ebben a kultúrkörben nőtt, felismeri. Tudja valamilyen szinten. Ami Márait foglalkoztatja, az az ember, az áruló. Hogyan lesz egyikből a másik? Hol a határ? Mi motiválja? Mi vezeti? Mindent megtudunk Júdásról a legtöbbet, talán a Mátéval folytatott hosszú és tartalmas beszélgetéséből, de ez is kevés ahhoz, hogy mindent értsünk. Ebben Márai sem segít, ő is transzcendensbe emeli a választ. Csak hogy közben olyan mondatokat ír le a hatalomról, emberről, Isten létről, amelyek nem eresztenek, amelyeket nem lehet septében túllépni, amelyeket át kell gondolni, valójában úgy vannak-e, igazak voltak-e, igazak maradtak-e mára, mert tudható, a hatalmi játszmákban nem számít az ember, az erkölcs, a józan megfontolás. Vagy eladod magad teljesen, vagy akkor azért, és akkor azért, vagy kívül próbálsz maradni, és akkor ezért, de áldozattá kell, hogy váljál. A fülszöveg egy kicsit félrevezetőnek tűnik, mert a történet központi figurája, dehogy is Júdás. A történet főhőse Jézus, aki ott van a határon, isteni és emberi lény határán, halál és élet határán, az ókor és a középkor határán, a zsidóság és a kereszténység határán. A dráma és az evangélium határán, hát erre mutat rá Márai. Ez a kérdéskör, a 30 ezüst is, meg az árulás is mindig fontos témája volt az irodalomnak. Hányszor jön elő? Hadd idézzek most önöknek néhány verset, bizonyára emlékeznek, kedves hallgatóim, hogy nekem a szakmám mellett az irodalom, és főleg a líra a kedvencem. Garai Gábor a Kádár korszak ünnepelt urbánus költője volt. Ő például így ír Bizalom című versében. S ha százszor is becsapnak, és ezerszer csalódom abban, kinek szívemet, mint álmából a rózsát kitakartam, s ha épp az árul el, akit életemmel fedeztem én, ha tulajdon fiam tagad meg, és ha nem 30 ezüstért, de egy rongy garasért adnak el engem barátaim, s ha megcsal a reménység, s ha kudarcaim térdre kényszerítenek, és elátkozom már, hogy megszülettem, s ha csak a bosszút hizlalja a hálasz híveimben, ha rágalom kerítbe, akkor sem mondom, hogy nem érdemes hinni az emberben, akkor sem mondom, hogy megélek magam is néptelen magányban, mert irgalmatlan az élet. Csöndes szóval eltűnődve mondom, bizalmam sarki kitárult kapu, nem verhet rá lakatot a gyanú, ki lejárhat rajta bárki szabadon, egy besurranó csaló tiszteletére nem állítok őrséget tízigaznak. Kit tegnap itt a gyöngeség bemucskolt, megtisztálkodva ma betérhet újból, ki két élő késsel jött ide ma, köszönthet holnap tiszta öleléssel. Milyen érdekes, hogy a Kádár korszak idejében ilyen gondolatok foglalkoztatták az egyébként sikeresnek minősített költőt. Úgy mondjuk urbánus költő volt, tehát ő az acéli világhoz elég közel állt. De ha már erre a korszakra egy picit kitérünk, akkor hadd mondok el egy verset egy másik költőtől is, aki nem urbánus, hanem népi származású kiváló költő volt, Váci Mihály. Beteg, nagyon egyszerű körülmények közül jövő betegségvel küszködő ember, ki, mint tudjuk, Vietnámba halt meg egy delegációval kint léve ott, a dicstelen amerikai hadjárat után. Tiszta ember volt. Ezt írja ő versében, aminek a címe az, hogy ha érdemes, ha nem. Ma sem volt könnyű élni, nem lesz könnyű sosem. Érdemes volt, mindig érdemes lesz, hiszem. Nehéz, s el kell fogadni, ki szemben áll velünk, s azokat elviselni, kikkel menetelünk. Ütésük úgy eltűrni, hogy meg ne tántorodja, túloldal ne lássa, mint húszét táborod. Emelni, vinni vállon, ki gyenges már kidől, s mert rá is jut erődből, ledöfne úgy gyűlöl. Naponként mosolyogni kínban azok között, kik összefenik szemük egy jó szavad mögött. Menni velük. Már régen nem értük, csak azért, mert e sereg iránya valami célt ígért. Velük és ellenükre, annyi közt egyedül, vinni mégis azért, mi csak együtt sikerül. Mindez ma sem volt könnyű, s nem lesz könnyű sosem, de törvény előtt vállalt sors ez, ha érdemes, ha nem. Azt hiszem, kedves hallgatóim, sok mának szóló üzenetet olvashatunk ki ebben az 1960-as évek végén született versben. Nem szabad az akkori kor költőire legyinteni, hogy hát ezek a párt által engedélyezett értelmiségiek voltak, nem érdemes olvasni műveiket. Az acéli kulturpolitika tűrt és támogatott írói költői nem kevés értéket alkottak, és sokaknak jelentettek szellemi táplálékot. Mit mondjak? Akkoriban átlagban színvonalasabb volt irodalmunk, mint a rendszerváltás utáni piacosodott új világban. Tudjuk, voltak elhallgattatott vagy belső emigrációba vonult íróköltők a Kádár korszakban, akik makacsul szembeálltak az 56-os forradalmat leverő hatalommal. Minden tiszteletem az övék. Engem azonban szűkebb szakmai területen megfogott Varga István közgazdász példája, akiről nemrég volt előadás, és tudjuk, hogy azért vállalta el az ország érdekében a gazdasági program összeállítás 57-ben, mert az foglalkoztatta, hogy az ország érdeke ez. nem azt nézte, hogy mennyi méltánytalanságot követett el ellen a kommunista hatalom. Mondhatjuk talán, hogy hát akkor kollaborált a kommunistákkal, nem, csak az adott körülmények között tette a lehető jót. Ugyanígy nem lehet elvitatni például a 68-as mechanizmus reformereinek a jó szándékát is. Én sose szerettem, amikor Nyers Rezsőt meghatározott időkben lekommunistázták, és hát barátságtalan módon a konzervatív oldal emberei, mert én részese voltam végig a Nyersféle új mechanizmusnak. Én vele személyes kapcsolatban voltam, nem szorosban, csak annyiban, hogy mit tudom, ő volt a TIT-nek a vezetője is, meg a közgazdasági intézet vezetője, és ami nevetséges volt valóban, hiszen nem volt rá képzettsége, de ernyőt tartott nagyon sok embernek, és nekem is például. Tehát nem lehet megkérdőjelezni, hogy jó szándékkal tette, amit tett az új mechanizmus segítésével, és hogy mindent nem tudott az új mechanizmus megoldani, sőt ebből még problémák is lettek később, no ez egy külön kérdéskör. Minden esetre nagyon nehéz volt abban a korban értelmes közösségért való munkát vállalni a kollaboráció vágya nélkül. Nekem is fejemhez vágta egy tévés volt kommunista riporter, hogy hát maga is együttműködött, hiszen benne volt az apparátusban, igen, pont azon a szinten, ami fölé nem nevezhettek ki, mert csak osztályvezető helyettes lehettem, mert osztályvezetőhöz már a pártközpont engedélye kellett volna, és azt nem kaptam meg. Tehát bizonyos szint fölött valóban csak a párt engedélyével lehetett dolgozni. És nem csak az államapparátusban, hanem sok-sok fontos más helyen is. Nyilván a kultúrában is. Nem lehetett a kor politikai irányzatával nyíltan szembe menni, bocsánat, és hát ugye mai napig is vitatott, hogy 57-ben az ENSZ-hez levelet írtak a magyar értelmiségiek, amelyben ellenforradalmak minősítették az 56-osat, és ezért sokan élesen bírálják még ma is őket, hogy miért nem kértek ezért bocsánatot, ebben én is látok valamit. De nem tudjuk, hogy miért írták alá, egyáltalán aláírták, és hogy mivel vették rá őket. Mindenesetre a fenti két költőnek a sorai, amiket idéztem, nem megrendelt szövegek, ezek nem birtolnokok voltak. Fontos volt, hogy megjelenhettek, mert hogy hát úgy írták, hogy konstruktívak. Én is azt mondtam annak idején az államoparátusban, hogy én kritikát mondok a KGST pénzügyi rendszeréről, de csak mert szeretném, ha jobb lenne. És ezért hagytak meg a helyemen, bár a pártitkár akkor is megkérdezte a pénzügybe, ugye Kati, azért benne maradunk a szociban, tehát nyilvánvaló volt, hogy amit mondtam, az már úgy kifele mutatott belőle. Nos, ezek a költők utat törtek a későbbi bátrabb kritikusoknak, akik már aztán a 80-as években picit bátrabb hangot is megütöttek, bár akkor sem minden következmény nélkül. Nagy Gáspár vagy Utasi Józsefnek, ugye, aki azt írta versében, hogyha nem mered hangosan, akkor mormolt szakáradba belül, hogy rendületlenül, hogy e kívül nincs más belül, ugye? Hazádnak rendületlenül. Milyen igazak időszeriek e sorok napjainkban is. És a fenti versorai különös tekintettel, de különös tekintettel a Váci Mihály sorokra mennyire személyesen nekünk szólt, hogy vannak dolgok, amit csak együtt vihetünk, együtt olyanokkal, akik bizony nem biztos, hogy mindig ideálisak számunkra. Nos, ez a gyönyörű vers meg van említve egy csodálatos keresztút összeállításban, melyet egy Erdélyből származó magyar irodalmár Széphalmi keresztút címen állított össze. Szeretettel ajánlom nagy hét vége felé ezt az elmélkedést, akár nagypéntekre is önöknek. Mindenkinek ajánlom, keresse fel az interneten, Széphalmi keresztút címen, Bokor portál, Széphalmi keresztút 2013 címen megtalálják. Én azt gondolom, olyan sok elgondolkodtató, gyönyörű verset találnak ettől a költőtől, amiről kiderül, hogy ő is anima naturaliter Krisztiána volt. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.